Imádkozzunk! Hűséges Istenünk, nagybőjt idején, miközben háború, miközben gyűlölködés, harci zajai vannak a fülünkben, szeretnénk kivonni az életünket abból, ami körülöttünk van, hogy meghalljuk és meglássuk azt, ami a Te akaratod és műved az életünkben és ebben a világban. Köszönjük, hogy időt különítesz el, hogy teret teremtesz a figyelemre, a hallásra, a látásra, hogy úgy legyünk az életünkben, ahogyan a legalkalmasabbak leszünk majd rád, életünk urára. Amen. Mai ígét olvasom az Új Szövetségből, a 23. fejezetből, a Máté evangéliumából a 37. és következő verseket. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de ti nem akartátok. Íme elhagyatottá, pusztává lesz a ti házatok, mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Amikor Jézus kijött a templomból és tovább akart menni, odaléptek hozzá tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Ő azonban így szólt hozzájuk, hát nem látjátok mindezt, bizony mondom nektek, nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának. A hét jaj után vagyunk, akik a napi igét olvassuk, és az utolsó ítéletnek a képei előtt, amik ezután a Jézusi beszéd után következnek, és a Zsoltár, amit próbáltunk elénekelni, az éppen azt a komolyságát, még azt a szót is merni mondani, ezt a brutalitását adja ennek a helyzetnek, hogy itt Jézus leszámol egy helyjel. Leszámol egy helyjel, és leszámol egy örökséggel, vagy egyfajta örökséggel, és ez a hely, ez nem egy akármilyen hely. A zsoltárok, amiket mai napig, és ezt nem szabad elfelejtenünk, a zsidó testvéreink úgy énekelnek, úgy imádkoznak, hogy száradjon el a jobb kezem, hogyha elfeledkezem rólad, Jeruzsálem. A mai napig ezrek, százezrek, ki tudja hányan, imádkoznak naponta azért, hogy Jeruzsálem újra Isten városa legyen, Izraelnek a fővárosa, ez egy napi valóság, ami embereknek az életét meghatározza, és hogyha szabad egy nagyon távoli hasonlatot idehozni, éppen ennek a zsoltárnak a kapcsán, emlékezetes nekem, most ebben nem a személyes dolog a lényeg, de többször említettem már, hogy mi valamikor diákkorunkban egy tulajdonképpen egy tréfának a létrehozása érdekében, mint az egyetlen református gimnáziumnak a diákja, hogy elindultunk a Ki tud többet a Szovjetunió versenyen, amivel nyertünk egy szovjetunióbeli utazást 1976 nyarán, már frissen érettségizetten kimentünk a nagy Szovjetunióba egy párt delegációval, ahol ezt a szót, hogy református gimnázium, nem voltak hajlandók 10 napig kimondani, mindig a debreceni gimnáziumnak bélyegeztek minket, és akkor én kis lázadóként mindig visszakérdeztem, hogy de melyik debreceni gimnáziumnak, nagyon sok gimnázium, melyikre gondolnak? És ott a Fekete-tenger partján, azon a vidéken, ahol most a háború dúl egyébként, ott ültünk az éjszakába, és protestből megtanítottuk az összes ilyen versenyert első 5 helyezett gimnáziumnak, mindenkinek a 42. zsoltárt, és aztán fölmentünk egy hegytetőre, ott ugye az tulajdonképpen Georgia, Grúzia, fölmentünk egy gyönyörű ortodox kolostorba, ami egy ilyen párt tanyának volt berendezve, ahol ott tivornyáztak, és megdöbbentő volt látni a kísérőinket is, akik ott akik ott jöttek velünk Magyarországról, a Magyar-Szovjet Baráti Társaság vezetői, mindenfajta párt emberek, hogy ott valami elképesztő életem, nem láttam olyat 18 évesen, pedig már azért mi is próbálkoztunk az alkohollal, hogy hogy lehet olyan hullarészegre leinni magát mindenkinek a diákokon kívül, ott a vodkázásba, és ott a szentélybe volt a főnököknek az asztala, és ottan látszott még a keresztnek a nyoma, és ott végighányták az egész refektóriumot, ami az ebédlő volt annak idején ezzel az imádkozó helyjel. Ez hihetetlen, megdöbbentő volt. Édesapám azt mondta, hogy ezért mentél el, hogy lásd, hogy ezek ilyenek, oda sose tartozz, ami ilyen kísértés mondjuk nem is volt. És ahogy jöttünk lefelé a busszal erről a hatalmas hegyről, és akkor a kedves barátommal összekapaszkodtunk, mint református gimnázium, és ezt az éneket énekeltük, hogy öröködbe, Uram, pogányok jöttek, és szent templomodat megfertőztették. És nagyon megdöbbentő volt, mert oda jött hozzánk egy valaki, aki egy ilyen kísérő volt, és kérdezte, hogy mit énekünk, már orosz volt, és akkor próbáltuk neki. Én ott ilyen orosz bibliákat csempésztem, volt nála egy, és megmutattam neki 79. Zsoltárt. És akkor ilyen elképesztő zokogásba tört ki. És elmondta ott nekünk ilyen tört, amennyire értettük oroszul, angolul, hogy valójában ő ortodox pap akart lenni, de ott mindenkit, aki ebbe a szemjárba jelentkezett, megkereste a titkos rendőrség, és megpróbálta lebeszélni, és őt sikerült lebeszélni, és egy ilyen pártkarriert kínáltak neki, és ő itt egy ilyen templomszolgából párt katona lett, és ő rendezi itt ennek az ügynek, ő a megbízó gondnoka ennek a volt kolostornak, ahol ez folyik minden héten kétszer egyébként, és úgy hihetetlenül szíven ütötte ez a Zsoltár, amit ott, és akkor ott mormolta magába orosz nyelven, többször elimádkozta, ezek ott részegen körülöttünk 5 percenként meg kellett állni, mert a szerpentinen lejövek, mindenki ott könnyített magán, aztán a különböző kanyarok után nagyon megdöbbentő élményem volt, és aztán amikor ezt olvastam itt Jeruzsálemről most, akkor ez jutott eszembe, hogy mit jelent így leszámolni egy helyjel, ami pusztává lesz. Az eredeti szövegben ez a szó van, az eremita, az erémos szó van, hogy puszta lesz ez a hely, és a hely az a templom. Ez nem csak a szent város, hanem a templom, ez nem egy akármilyen hely. Mennyi vágy, mennyi ígéret, mennyi beteljesedés, mennyi győzelem, mennyi vereségnek a színhelye, azt is mondhatnánk, és így is fogalmaz a zsidó hit, Istennek a szeme fénye. Istennek a szeme fényéből is lehet egy pogány hely, és nem azért lett pogány, mert olyanok jöttek, aztán később azok jöttek, ugye 4. Antiókosz Epifánész bevonul Jeruzsálembe, bemegy a lóval a templomba, átmegy a szentek szentélyen, eljut a szentek szentjébe, a ló berúgja az ajtót, aztán körülnéz, ahol ott lenne a szent láda, ahol ott van, ott remélik az Isten jelenlétét, évente egyszer a főpapnak az imádsága és szertartása nyomán kijön és közli, hogy hát itt nem láttam semmit, hát ezeknek nincs is Istenük. És aztán leírja, ez nem a bibliai történet része, leírja Josephus Flavius, és aztán pedig egy villámcsapással holtan zuhan le a lováról. Ez az egész mind ott a szent földön, Isten választott népének a helyén, micsoda dráma, hogy ez is elveszhet. És nem először történik ez, hiszen már Ézsaiás próféta is azoknak, akik ebben a templomban bíznak, azt mondja, hogy ne mondjátok, hogy az Úr temploma ez, mert vége lesz egyszer ennek. És hogyha azt kérdezzük, így tekintve egyébként a zsidó testvéreinknek az életére, amiben ez a dráma megfogalmazódik, és újra megvalósul, és aztán mégiscsak a római levél végén olvasva az ígéretet, amit Pál apostol nyilvánvalóvá tesz, hogy nekik ott nyitva van az üdvösségnek a kapuja, akkor ha eljutunk odáig, hogy most mit tud nekünk ma mondani ezt a rész, akkor mégiscsak intőjel. Hiszen akkor olvassuk helyesen a Bibliát, ha mindent, ami a választott népre vonatkozik, mint ítélet, mint fenyegetés, mint dorgálás, mint stopptábla, azt az egyházra vonatkoztatjuk, az új Izraelre. A farizeusok ostorozása, vagy a farizeusok ostorozása akkor hiteles, ha fölismerjük benne magunkat. Nem a zsidó nép vallási vezetőiről van ma már itt szó, vagy ha róluk is, de akkor is rólunk is. Mindazoknak, akik, akik valami fajta automatikus biztonságot keresnek a vallásban, a hitükben, akár ennek egy szimbólumába, ettől talán mi reformátusok mentesebbek vagyunk, mint más ortodox vagy katolikus testvéreink, akik valamilyen módon tárgyakban és helyekben úgy gondolják, hogy ott azért az az ige érvényes, amit Péter mondta, hogy mentsen Uram Isten, nem eshetik ez meg veled, mégse történhet meg valami egy templomba, mégse történhetem meg valami, hogyha szorongatom a keresztet, vagy valami erekét, vagy valami fontos tárgyat, mi ettől szabadok vagyunk, de attól nem, hogy az örökségünk, a származásunk, most a lelki származásokra gondolunk, vagy valami fajta hívő kapcsolatrendszerünk alapján azt gondoljuk, hogy hát velünk nem. Ez velünk nem történhet meg. És a nagybőti időszak az arra figyelmeztet, arra tanít bennünket, hogy mi magunk is úgy nézzünk szembe a saját hitbeli biztonságainkkal, hogy azok valóságos biztonságok, vagy valami fajta ilyen automatizmusnak tekintjük ezeket. És itt ebben a körben nem félreérthető, ha így tekintünk a saját hitbeli örökségünkre is. Emlékszem, hogy édesanyám annyira jól tudta a lelki fölháborodását közvetíteni a maga hihetetlenül szerény és kedves módján, és nálunk az volt a konfirmációban az volt a tradíció, nem tudtuk megakadályozni nekézsénybe, hogy mindig el kellett mondani azt a verset a konfirmáció végén valakinek, hogy református magyar vagyok, hogy van tovább halálomig, az maradok, vallásomnak semmi foltja, tiszta, mint a mennyék boltja. És az édesanyám mindig így megbaszott, hogy ilyenkor mindig megporzongok, mert ez nem igaz. Ez nem igaz. Vallásomnak semmi foltja. Mennyi foltot tudnánk a jelen életünkből is, meg az egyházunk történetéből is újra és újra idehozni, és ez a fajta magabiztosság, ez a fajta magyar református magyar magabiztosság, ez minden egyházban megjelenik, mint egy hihetetlen önpusztító tévút, és azok, akik a Jeruzsálem fölötti megsemmisítő proféciát hallják, azoknak nem arra kell gondolni, hogy hát igen, megkapták a zsidók, ami járt nekik, így jártak, ez történt, hanem a saját hitére és a saját egyházára kell gondolni, hogy nincs-e ott az a fajta magabiztosság, amiből úgy gondoljuk, van a magyar református meg katolikus középosztályának is egy ilyesfajta ilyen történelmi jogaként elgondolt valami, hogy mi ebben az országban mégiscsak mi lennénk a minőség, meg akiknek járnak a dolgok, meg akiknek el kéne rendezni. Ez a gőg a közéletben különösen megjelenik, és akik ezen kívül vannak, hát azok futottak még, és az Isten azokat szembesíti, akik a legközepén vannak. Jeruzsálem a hit közepe, a zsidók számára a világnak a közepe, mindennek a közepe. Ma is ez a gyönyörű gránátalma ajándék, amit adnak a zsidó vallási vezetők azoknak, akik oda zarándokolnak, ez egy ilyen protokolláris dolog, nem tudom, láttátok, már gyönyörű szép, egy kis földgömb, aminek a tetején ott van Jeruzsálem, ahol méreg drágák, a négyzetcentiméterek is ott az olajfák hegyével szemben, azon a temetőn, ahol úgy gondolják, hogy odaérkezik majd a Messiás, aki ott van eltemetve, az először fog vele találkozni, és azt valóban aranyáron mérik, mindez ott a közepén. És aztán a közepe lesz a keresztény vallásnak is, közepe lesz a muszlim vallásnak is, és az egész tragédia, ez azt mutatja, három nagy, mondjuk így, hogy tiszteletre méltó világvallás, amiben nyilván mi a sajátunkat, a Jézus Krisztus, az út, az igazság és az élet, ezt a dolgot gondoljuk erről, ez megítéltetik. És ez a megítéltetés, ez igen paradigmatikusan, ez minden vallásban ott van az a fajta automatikusnak tekintett vallási biztonság, amiben beleringatjuk magunkat, amire úgy gondoljuk, hogy a személyünktől függetlenül is egy olyan garanciát ad arra, hogy mi jó helyen vagyunk. És akkor egyszer kiderül, hogy az a hely az valóban volt jó hely, és most már nem jó hely. És mikor történt az, attól kezdve, hogy Jeruzsálem egy fővárossá tette Dávid király, mikor történt az, hogy a Jeruzsálem annak lett a szinonimája, és aztán a keresztények újra és újra a liturgiában is, az ortodox liturgiában van egy ilyen imádság, amely azt mondja, hogy Jeruzsálemért imádkozunk, amelyik megöli a prófétákat. Ugye ezt olvassuk a tegnapi részben, aki akik megölitek a prófétákat, megkorbácsoljátok őket, kiontott vér, Ábel vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az áldozati oltár között gyilkoltatok meg. Bizony mondom nektek, mindez megtörténik ezzel a nemzedékkel. Mit jelent ez a magabiztosság, ami ilyen ítélet lesz? Hogy fordulhat ez a szeretet Jeruzsálem iránt, az Úristen iránt, aki így szólítja meg őket, hogy halld meg Izrael, a mi Istenünk, az egyetlen Úr, ez a csodálatos kiválasztottság, hogy fordulhat az ellenkezőjére? Ezt nekünk magunknak kell föltenni újra és újra ezt a kérdést, és nagyon, nagyon szeliden, vagy azt gondolom, hogy alapvetően először nagyon ártatlanul indul, talán ez a jó szó, ártatlanul indul ez, hogyha azt a gyökerét keressük annak, hogy hogyan tud átfordulni egy olyan vallási gőgbe és magabiztosságba az embernek a hite, akkor talán az első, hogy miután itt vagyunk Jeruzsálembe, miután jó helyen vagyunk, miután miénk a templom, miután mi vagyunk a kiválasztottak, ezért nem szükséges nap mint nap újra és újra kitenni magunkat az Isten kapcsolat kockázatának. Én ezt így próbáltam megfogalmazni, hogy nap mint nap újra és újra megküzdeni személyesen a hitünkért Jézus Krisztusban. Erre nincs olyan nagy szükség, hiszen adottak ezek a biztonságok, aztán persze vannak mindenfajta történeteink és kalandjaink a hitünkkel, az imádságunkkal, az életünkkel, még valamilyen módon az Isten kapcsolatunkkal is, de hogy enélkül a kockázat nélkül, amit az életünknek az átadása, az Isten kapcsolatba való beleengedése jelent, anélkül mindez a visszájára fordul, ami körülvesz bennünket, mint a helynek a biztonsága, ahol vagyunk. Hiszen jó hely ez, biztos hely ez, el lehet itt lenni, lehetnek itt nyugodtan üres járatok is, és aztán már csak üres járatok lesznek, és aztán már csak azok a szertartásbeli, meg ki tudja milyen biztonságok maradnak meg, amik nemhogy nem tudnak megtartani, hanem az ellenkezőjére fordítják. És akkor a következmény, ez itt finoman van érzékeltetve, de mégis erről van szó, az a ház, ami pusztává lesz, ami kietlenné lesz, az az Istennek a háza. És mit mond rá? Pusztává lesz a ti házatok. Na ez aztán már itt egészen közel van, és főleg a rombolás után, nem csak a beruházási főigazgatóság munkatársainak mondom ezt, akik építkeznek és az építkezésért felelősek, ez az ítélet, amitől azt hittük, hogy az ő háza, amitől azt szerettük volna, hogy az Isten háza legyen, az a ti házatok lesz, és aztán pusztává lesz, így megy ez. Isten házából kizárólag a mi házunk lesz, és akkor ettől kezdve a mi házunkból meg pedig a pusztaság lesz. És akkor, amikor építkezünk, amikor az épületeinkre nézünk, arra nézünk, amiben most valamilyen módon azért remélünk valami biztonságot az egyházunknak a jövőjére nézve emberi, materiális értelemben, akkor érdemes erre gondolni, hogy leromboltatik. Ha nem az Isten háza, akkor leromboltatik. És ez az ítélet, ez nem egy ilyen egyszeri dolog, ami ott meg is történt, aztán utána a passió és föltámadás, és mi már ezen túl vagyunk, hanem újra és újra megtörténik. Hogy az, ami nem az Isten háza, abból kövön nem marad, és nem akarnám ennyire tovább fordítani, de talán mégiscsak ide illik az, hogyha ez előbb történik meg, és nem utóbb, az a kegyelem. Mert akkor fogjuk tudni, hogy kire is vagyunk ráutalva, nem mire, hanem kire. És ennek a Jézus Krisztushoz tartozásnak az elsőbségét, a mindent magába foglalását jelenti, ami azon kívül van, az leromboltatik. És akkor még egy kicsit itt csak azért, mert a város misszióban is vannak itt néhányan, ugye még ez az izgalmas dolog, ezt írják a kommentárok, hogy hát ez most akkor Jeruzsálemre vonatkozik csak, vagy vonatkozik Galileára is, meg Júdeára is. Vonatkozik-e a vidékre is, vagy csak a városra? És biztos sokat elmélkedtek ezen már, akiknek a város különösen fontos, és a szeretetük a Jézus Krisztusnak a városban való felmutatására vonatkozik, hogy a városnak a kísértése, a főváros kísértése, azt is mondta, a megapolisz kísértése, Ninive, Jeruzsálem, Sodoma, Gomora, és nem sorolom, mert még félreérthető lenne, New York, Budapest, a város, ahol a bűn különös eséllyel fogad meg és veri szét a közösséget. És ezen elmélkedik már Krisztosztomos is, hogy van az, hogy Galilea fölött, a pogányok Galilea fölött nem mondott ilyen ítéletet Jézus, csak a város fölött mondott. És ez egy különös dolog az egyháznak a történetében, a keresztény missziónak a történetében, hogy hol fogad meg először a kereszténység. És aztán ha a városnak és a vidéknek a dimenziójában nézzük. Először a kereszténység a misszióban, a páli misszióban, de az apostolok misszió, az egy városi vallás. Éppen azokat szólítja meg először, hogyha most a zsinagógáktól eltekintünk, mint egy ilyen előfázistól, akik a városban gyökértelenül ott vannak. Akik nem városban laknak, onnan jön a pogány szó, gondolom ezt a teológián, nem csak Debrecenben, itt is megtanulták, a paganus, azt tulajdonképpen azt jelenti, hogy a majorságban élő. Azok a vidéki pogányok, akik még a kis helyi kultuszokban a bálványaikkal el vannak, a városban már ott a kereszténység, a városban már ott vannak a gyülekezetek, de a vidék, ez a természeti vallásba begyökerezett népség, hát na ők azok, akik aztán később lesznek csak megszólítva. Aztán amikor a kereszténység van, tényleg egy ilyen stabilizáló, társadalmat stabilizáló vallás lesz, akkor meg a vidék kerül előtérbe, akkor a vidéken élnek a tiszta, hívő emberek, akik még tudják, hogy az esőt meg a napsütést az Úristentől kapjuk, és a hitünk és a vallásunk, a népi vallásoskodásunk nélkül az életünk stabilitása megbillen. A vidék, ahol az élet rendjét őrzik, a város, főleg a nagyváros, meg a főváros, amelyik ettől már elbúcsúzott, és a gyökértelenségnek a szimbóluma lesz. Ez a megfordulás, hogy a kereszténység súlypontja a vidékre, aztán újra vissza a városba, ez is egy különleges tanulsága ennek, hogy itt egy városról van szó. És itt gondolhatunk Jónásnak a Ninévéjére is azért, mert a vége ennek ez is. És ez bátorság kell ezt mondani, hogy meddig tart ez? Mind addig, amíg. Azt nem kiáltják ebben a városban, hogy Hozsánna a Dávid fiának. Áldott az Úr, áldott, aki az Úr nevében jön. Így lesz ez, mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki jön az Úr nevében. És akkor a nagy kérdés, hogy segít ez azokon, akik most ott vannak a városban? Az, hogy egyszer majd eljön az idő, amikor újra azt fogják mondani ebben a városban, hogy áldott, aki jön az Úrnak a nevében, a messiási üdvözlés az, amiről itt szó van. Mindenképpen úgy kell befejeznünk ennek az igének a megértését, hogy ezek nem azért irattak meg számunkra, hogy így legyen, hanem hogy ne legyen így. Minden utolsó ítéletről szóló képet azért mond el Jézus, hogy nem azért, hogy megfenyegesen, hogy úgyis így lesz, hanem hogy ne legyen így. Mert hogy miért ne lehetne az ő kenyelmébe benne az, hogy aztán a végén, amikor föl kell osztani a nyájat, akkor kecskék nem is lesznek, csak juhok. A lehetőség, a nyitott ajtó megvan rá, ezután következnek ezek az utolsó ítéletes részek, a 10 szűzről, meg a többiekről a példázatok, arról, hogy mit is jelent Jézus Krisztusnak a várása. És itt is végül is nem azt mondja, hogy egészen addig tart ez, amíg majd lesznek, akik azt mondják, áldott, aki az Úr nevében jön, hanem nekik mondja a többes szám második személyben. Addig tart ez, ameddig ti nem mondjátok. Nem egyesek, hanem mindenki. Azért iratott meg, hogy így is mondhatnánk egy kicsit Cseh Tamással, ne így legyen. Ne így legyen. Amen. Imádkozzunk. Hűséges Istenünk, mennyei édesatyánk, nagybőjt idején, miközben háború zajlik, miközben a gyűlölködés harci zaja tölti be a fülünket és az életünket, add, hogy ki tudjuk vonni magunkat, a mi életünket abból, ami körülvesz, hogy meghalljuk és meglássuk azt, ami a te akaratod, a te műved az életünkben, ebben a világban. Add, hogy így tudjunk tekinteni arra, amit építünk, a te dicsőségedre és azok javára, akiket ránk bíztál, hogy az valóban a te házad legyen, hogy minden a te házad legyen, amit építünk, hogy te építsd bennünk a te házadat. Köszönjük neked, hogy te időt és teret különítesz el a figyelemre, a hallásra, a látásra, hogy az életünket alkalmassá tedd. Alkalmassá tedd arra, hogy te abba lakozást vegyél. Segíts bennünket ebben a bőti időszakban, ebben elmélyedni és ebben fölemeltetni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.